Mindenkit szeretettel köszöntök a Bibliai Látomások című sorozatunkban, amelyet Mózes könyveitől kezdtünk el, akik itt voltak, talán tudják, ősszel Bálám látomásától kezdtük el a Bibliai Látomásoknak a megismertetését, aztán áthaladtunk nagy prófétákon, Ézsaiáson, Jeremiáson, Ezékielen, eljutottunk az új szövetségi látomásokhoz, és Péter látomását is elemeztük. Pál látomásáról volt szó 2 héttel ezelőtt, látomásairól. És a mai alkalommal Jelenések könyvéhez érkeztünk, mint a bibliai látomás irodalom legfőbb könyvéhez. Nagyon különös látomások vannak itt. Először formailag szeretném bemutatni az itt szereplő látomásokat, tartalmilag majd úgyis elmélyedünk ezekben, hiszen a mikorunkat érintő legtöbb profécia látomás formájában van jelen a Bibliában, és főleg Jelenések könyvében. Nézzük azonban Jelenések könyvét először formailag. Nagyon sokan nem tudnak kiigazodni ebben a könyvben, és az egyházi szóhasználatban is bizonyos területeken titkos jelenéseknek nevezik, ami teljesen félrevisz, hiszen az apokalipszis görög szó éppen annyit jelent, hogy rejtett dolgok feltárása. Éppen nem eltitkolásról van szó, hanem feltárásról van szó. Ezért kezdődik, illetve ezért ez a címe ennek a két kötetnek, hogy Jézus Krisztus apokalipszise, jobb meghagyni, hát 3 görög szó, de hát még mindig jobb, mert ez fejezi ki a lényeget. Mindenki figyelmébe ajánlom, Vankó Zsuzsa megírta szóról szóra való értelmezését a Jelenések könyvének. Még csak az első 2 kötet jelent meg, az első kötet a 7 levélről szól, a második kötet a 7 pecsétről szóló látomásról szól. Talán idén jelenik meg a 7 trombita szóról a 3. rész, és majd egy 4. rész is társul ehhez. De jó tudni, hogy ennek a könyvnek az első 3 szava ez, hogy Jézus Krisztus apokalipszise, melyet adott néki az Isten. Ugye az apokalipszis feltárást jelent, rejtett dolgok feltárását, ezért is érdemes ezt a szót megjegyezni, másrészt meg azért érdemes a szókapcsolatot is megjegyezni, mert ha valaki komolyan veszi a Jelenések könyve első 3 szavát, tehát hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise, akkor kikerülhetetlen az, hogy utána ne menjünk komolyan ennek a kérdésnek, hogy a Biblia 66 könyve közül egyetlen egy könyv nevezi magát Jézus Krisztustól közvetlenül származó beszédnek. Ugye minden bibliai könyv beszél Jézusról, az evangéliumok is Jézusról szólnak, de ez Jézustól közvetlenül származó könyv. Tehát innen az óriási jelentősége. Ha mondom, ha ezt valaki komolyan veszi, hogy így kezdődik ez a könyv, hogy Jézus Krisztus apokalipszise, akkor minden, ami ebben a könyvben van, ez Jézus Krisztus által adott kinyilatkoztatás jelképekben, látomásokban. Maga a Jelenések könyve kristálytiszta szerkezetű, mondhatnám azt is, hogy sok bibliai könyvvel lehet még problémánk, még nem látjuk át egészen a szerkezetét, de aki Jelenések könyve szerkezetét nem látja át, ott valami olvasási gond van. Mert ez a könyv 4 nagy részből áll. 4 nagy látomás sorozatból áll. A 7 levél az első sorozat, ez az első 3 fejezet, tehát ez az első része a könyvnek, a 7 levélről szóló szakasz, ez az első 3 fejezet. Mondom, szóról szóra való magyarázata ez van benne ebben a könyvben, ebben a kékezzöld borítójú könyvben. A második rész a 7 pecsétről szóló látomássorozat, a 7 pecsétes könyv felnyitásáról. Ez van benne a 4. fejezettől a 8. fejezet első verséig, és ebben a bordószínű könyvben ennek a magyarázata található. A 3. része Jelenések könyvének a 8. fejezet 2. versétől a 11. fejezet végéig, ez a 7 trombita szóról szóló látomássorozat. Tehát 7 levél, 7 pecsét, 7 trombita szó. És a 4. befejező része a 12-től a 19-ig tartó fejezetekben, ez pedig a Biblia utolsó nagy összefoglalása, a földünk teremtése előtti időszaktól, tehát még a sátáni lázadásig megy vissza, ami a földünk teremtése előtt zajlódott le, És egészen elérkezik a történelem végéig, különben mindegyik látomás sorozat egy pontban végződik, a történelmünk végénél végződik. Ennek talán azt a nevet adhatjuk, mert itt is van egy hetes szám, de az a hetes, a hét csapásról szóló látomás csak egy része ennek a látomás sorozatnak. Ennek talán azt az átfogó címet adhatnánk, hogy a nagy küzdelem. Tehát ott a hét levél, hét pecsét, hét trombita szó, ez pedig a nagy küzdelem. Jelenések könyvében nagyon sok látomás van, de a látomásoknak egy nagyon érdekes rendjét mutatja ez a könyv. Jeleztem itt a táblán, hogy mindegyik része, ahogy elkezdődnék, ezzel a kiöblösödéssel jeleztem, egy bevezető látomással indul. Tehát itt van az első látomás sorozathoz, itt van az első bevezető látomás, másodikhoz itt van a második bevezető látomás, a harmadiknál kicsit egy később kezdődik a bevezető látomás, és a negyediknél pedig mindennél előbb, csak ezt itt balra ki kellett volna vinnem a tábla teljes baloldalára. Tehát a lényeg az, hogy mindegyik látomás sorozat egy bevezető látomással kezdődik. Ez rendkívül fontos dolog, mert úgy értjük meg az egyes sorozatokat, hogyha először a bevezető látomást megértjük. A mai este csak az első sorozatról fogok beszélni, 2 hét múlva fogok a másodikról, 4 hét múlva a harmadikról, és majd 6 hét múlva a negyedikről. Csak úgy hozzávetőleg hadd mondjam el, hogy ez 4 előadás, de 12 évvel ezelőtt 25 részben beszéltem erről. Itt most nagyon felszínesen fogok erről beszélni, csak nagyon alap dolgokat fogok hangsúlyozni. Aki bele akar menni ebbe, nyilván, hogy nagyon alaposan meg kell ismerni, mert ezek látomás sorozatok. Tehát jön az egyik, jön a másik, és van olyan, hogy a látomásokból még mások is kifejlődnek. A következő érdekesség, amit szeretnék megemlíteni, tehát első érdekesség, hogy bevezető látomással kezdődik minden látomássorozat. Második érdekesség, amit szeretnék megjegyezni, hogy a hét levélről szóló szakasz, ami tulajdonképpen nem annyira látomás, vannak ott is látomások, de ott Jézus kijelentés, hogy a levél az nem látomás, a levél az egy üzenet. Jézus 7 levelét olvassuk, 7 üzenetét, majd megmutatom, hogy mely keresztény közösségnek, illetve a történelem mely szakaszainak. A 7 levélről szóló sorozatban egymás után jön a 7 levél. Ott fönt jeleztem is, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyilván mindegyik levélnek más lesz majd az időtartama, más történelmi időszakra vonatkozik. De ehhez képest a második látomás sorozat már nem egészen így néz ki, hanem a második látomás sorozatban megvan az első szakasz, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hatodik, de a hatodik és a hetedik között van egy úgynevezett közbeékelt látomás. Tehát itt jönnek a látomások, Jézus feltöri a pecséteket, és ahogy feltöri a hétpecsétes könyvet, minden pecsét feltörésekor kijön egy látomás. De a hatodik látomás, mikor befejeződik, Jézus rögtön nem töri fel a hetedik pecsétet, hanem elhangzik egy kérdés. Elhangzik az a kérdés, hogy közel vagyunk már a történelem végéhez, közel van Jézus megjelenése, közel van a bárány haragja, ki állhat meg ő előtte? Vagyis akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, hogyan készülhetnek fel arra, hogy ha Jézus megjelenik, őket elfogadja, és az örök élet ajándékába részesítse őket, mint élő embereket, akik nem is fognak meghalni, mint az eddigi nemzedékek, akiket Jézus feltámaszt majd, de akik élve érik meg a második eljövetét, azokat csak elváltoztat mennyei dicsőségre. Itt találkozik ez a két csoport, a feltámadt igazak és az élő igazak csoportja, és ezelőtt van egy közbeékelt látomás, ez csak a magam szóhasználat, hogy közbeékelt látomás, és miután ez a közbeékelt látomás lepereg, azután nyitja fel Jézus a hetedik pecsétet. Ugyanez a törvényszerűség a harmadik sorozatban még egy közbeékelt látomással gazdagodik. A harmadik sorozatban is van 1-2-3-4 trombita szó, azért rajzoltam ilyen közel egymáshoz, mert látni fogjuk, hogy egymáshoz közeli történelmi időszakban következnek be. Utána van egy elnyúló 5.-6. trombita szó, De a hatodik trombita szó után megint ez a jellegzetesség, hogy miután a látomás lezajlódott a hatodik trombita szónál, nem hangzik el a hetedik trombita szó, hanem a hatodik és hetedik között van egy közbeékelt látomás, de van még egy. És a negyedik sorozatban pedig ez már annyira megy, ez a jellegzetesség, hogy elkezdődik a profécia sorozat, és csupa közbeékelt látomásokból áll az egész. De ezt valahogy nem jól rajzoltam, ezt inkább itt a végső időszakban kellene. Tehát az egészet így kellene talán megmutatnom, hogy a történelem végét nagyítják ki ezek a látomások, vagyis a történelem végén lesz a legnagyobb zűrzavar. Egyébként a földi történelemben ez mindig így van, mindig egy korszak végén, mindig egy történelmi periódus végén. Nagyon összezagyválódnak a dolgok, a gondolkodásban is, de a külső életben is rendkívüli zűrzavar köszön be, és a Biblia úgy beszél a történelmünkről, hogy éppen a mi történelmi korszakunk iszonyatosan zűrzavaros, és ha ezt valaki át akarja látni, akkor valóban profétai segítségre van szüksége. Tehát ezért a jelenések könyvében adott látomásoknak a súlypontja ide esik. Ezeket is bemutatja, tehát a történelem eddigi részeit is bemutatja, mint egy ok-okozati összefüggés, hogy hogy jutottunk el idáig a történelmünkben, de a reflektorfény, hogy úgy mondjam, a mi történelmi időszakunkra, tehát ezt így lehetne mondani, hogy a hatodik és a hetedik levél, a hatodik és a hetedik pecséta, a hetedik trombita szó előtti történelmi időszakra esik. Tehát ennyit ezeknek a látomásoknak a természetéről, hogy vannak bevezető látomások, vannak közbülső látomások, és vannak közbeékelt látomások. Tehát ezzel azt szeretném mondani, hogy az egész jelenések könyve tulajdonképpen a látomásoknak egy csodálatos fűzére, egy nagyon megtervezett fűzére, ami arra való, hogy valóban ez csak Jézus Krisztus volt képes adni, mert ami itt felvonul, azért tessenek megmondani, 22 fejezetben 2000 év világtörténelme. 22 fejezet, hát ez olyan 10-11 néhány lap. Még 11 néhány lapon a legfontosabb összefüggéseket bemutatni, akkor, amikor mi magyarok mondjuk kézbe veszünk egy magyar történetet, Szekfi Gyulától, az mondjuk 5 vaskos kötet, csak a magyar történet. Vagy egy egyetemes világtörténet, az 10-20 kötetnél kezdi, de mondjuk ilyen vaskos kötetek. Merem azt állítani, hogy azokból nem tudunk meg annyit a történelmünkre, mint ebből a jelenések könyvéből. Persze, akik hisznek Isten létezésében, vagy a Biblia ihletettségében, ez tulajdonképpen egy nagyon banális dolgot mondtam, mert Isten a legbonyolultabbat is a legegyszerűbben el tudja mondani, mint ahogy mi emberek a legegyszerűbbet is a legbonyolultabban szoktuk elmondani. Tehát ez mondjuk megint csak az isteni szerzőségre való, hogy 22 fejezetben ezt feltárni, ez önmagában is óriási dolog. Ugye az első fejezet a bevezető, és a 20-tól a 22. fejezetig az a lezáró, ott már az örök életről van szó, az újjáteremtett földről van szó, az egész Biblia záradékáról van szó, tehát szorosabban ezért nem veszem be például a 20., 21., 22. fejezeteket, pedig ott is vannak látomások, de én szeretném, hogyha ezt a 4 nagy látomás sorozatot értenénk meg. Mert ha valaki ezt a 4 részt megérti, az utóbbi 2000 év világtörténelmét folyamatosan, a maga folyamatában fogja megérteni. Szeretném még elmondani azt, hogy jelenések könyve annyira látomásokból és jelképekből áll, hogy szokták egy kicsit humorosan mondani, hogy az egész könyvben csak egyetlen egy verset lehet szó szerint értelmezni, ez az első fejezet 9. verse. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében, királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, mely Pátmósznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételért. Tehát itt az égei tenger keleti részén, a mai Törökország partjaihoz közel terül ez a Pátmósz szigete. Ide száműzték János apostolt akkor, amikor egy nagyon kegyetlen római császár, egy bizonyos Domíciánus császár uralkodás alatt először halálra ítélték, a keresztény hagyomány szerint forró olajjal teli üstbe dobták, de Isten úgy látta jónak, hogy a János evangélium a 21. fejezetében adott krisztusi ígéretet beteljesíti, mert Krisztus beszélt arról még az életében, hogy egy tanítványának meg fog jelenni, és be fogja mutatni az egész világ történelmet. Úgyhogy János apostol túlélte ezt a forró olajjal teli üstbedobást, de akkor a császár egy fegyenctelepre száműzte, és ez a Pátmos szigete. Nem tudom megmutatni, ki sincs írva, úgy itt az égei tenger keleti részén millió sziget van. Ez egy kis sziget volt, egy római fegyenctelep, és János apostol valószínűleg időszámításunk szerint 95-96 között tartózkodott itt. Majd a kegyetlen császárnak, Domitianusnak a halál után szabadult, és a közeli Efézusba, itt van Efézus, az ókori világ egyik nagy keresztény székhelye, kb. 200-230 ezres nagyváros volt, és a kereszténység Jeruzsálem lerombolása után először Pellába, majd Antiókiába és Efézusba települt. Tehát Efézusban fejezte be az életét János apostol, körülbelül a 90-es évek végén, vagy a második század legelején, ezt pontosan nem tudjuk. János apostolnak addig már három levele megvolt. A Jelenések könyve a negyedik irat, ami tőle bekerült a Bibliába, és az ötödik irata az evangéliuma, amit kiegészítő jelleggel szerzett az első három evangéliumhoz képest, ami azokból kimaradt, azt örökítette meg János. Mondom, hogy az első fejezet 9. verse az történetileg értelmezhető, mert elmondja, hogy Pátmos szigetén volt, lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáit. Az egyik napon, ezt is elmondja az első fejezetben, hogy ez szombatnap volt, tehát a hetedik napi nap a nyugalom napján, János apostol az adott körülmények között azért megünnepelte ezt a napot, teljes nyugalomban és csendben elmélkedve Pátmos szigetén, amikor egyszer csak egy hangot hallott. Amikor megfordult annak irányából, ahonnan a hangot kapta, egyszerre csak egy látomás kerekedett ki előtte, és a mai estén én csak ezt szeretném bemutatni, ezt a bevezető látomást, illetve nagyon röviden, ami ezután megnyílik, a hét levélről szóló sorozatot. Innen indul ki az egész Jelenések könyve, hogy mit hallott, és ahogy megfordult, mit látott János apostol. Ha megértjük ezt a bevezető látomást, és én nagyon remélem, hogy mindannyian, ha nem is itt, de otthon, ha újra elővesszük és átolvassuk, én azt gondolom, hogy a Bibliát tényleg csak az érti meg, aki személyesen utána olvas. Egy előadás mondjuk valamit megvilágíthat, de egy-két hét után el fogjuk felejteni, de hogyha utána nézünk, és magunk is ellenőrizzük, és magunk is azonosítjuk ezeket a jelképeket, mert itt is három jelképet kell tudnunk azonosítani. Ha ezt a három jelképet vesszük, a bátorságot és fáradtságot, hogy ezt azonosítsuk, és magából a Bibliából kell majd azonosítani, mutatnám is, hogy melyik ez a három jelkép, ami az első bevezető látomásban előttünk lesz. Az egyik a gyertyatartónak a jelképe, a másik a csillag jelkép, a harmadik pedig a két élő éles kard jelkép. Az biztos, hogy ha valaki ezt a három jelképet nem tudja azonosítani, az egész bevezető látomás semmit nem fog neki mondani. Ezt garantálom. De aki megérti ezt, és magából a Bibliából azonosítja ezt a három jelképet, azelőtt ez a bevezető látomás fel fog tárulni, ki fog tisztulni, egyáltalán maga teljes mélységében fog megjelenni. Olvasom is akkor a Jelenések könyve első bevezető látomását. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, mely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondta. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, mely Ázsiában van, Efézusban, Szmirnában, Pergámumban, Tiatírában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodíciában. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Megfordulván pedig láttam hét arany gyertyatartót, és a hét gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. És a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mint a kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében hét csillag, és a szájából két élű éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, mikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt, és rám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké, ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. És a hét csillag titkát, melyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet. Ez a bevezető látomás. És ezután kerül sor arra, hogy Jézus megszólítja sorrendben az első efézusi gyülekezetet, egy levelet küld nekik, jön a levél, efézusi levél, megszólítja a szmirnai gyülekezetet, levél, és jön a hét levélről szóló sorozat. De próbáljuk megérteni ezt az első bevezető látomást, miről is van itt szó. Miért is így jelent meg János apostolnak Jézus, mit is akart kifejezni ezzel a különleges megjelenésével? Ugye haladjunk időrendben, tehát először ő hangot hallott. És amikor a hangot hallott, azt az utasítást kapta Jézustól, hogy amiket most lát és hall, azt írja meg, és küldje el hét keresztény közösségnek, és ebben a sorrendben mondta Jézus, hogy először küld el Efézusba, utána Szmirnába, Pergámumba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába, Laodiceába. Egy patkó alakban, Efézusból kiindulva, patkó alakban egy római hadiút mentén feküdtek ezek a városok. Ugyanilyen sorrendben. Efézus, Szmirna, Pergámum, Tiatíra, Szárdisz, Filadelfia, Laodice. Ez a hét város. Ebben a sorrendben. Nagyon érdekes, hogy ezek a keresztény közösségek szinte ismeretlenek voltak is, meg előttünk is, mondjuk melyiket ismerjük. Hát az Efézusit, mert oda szólt Pál apostolnak egy levele, az efézusi levél, meg Pál apostol maga alapította azt a keresztény közösséget, 3 évig volt a városban, mondjuk Efézust ismerjük. De Szmirnát? Pergámum, persze ismerjük, hogy volt egy pergámumi könyvtár, meg hellenizmus korabeli dolgok, de már azt mondom, hogy Tiatíra, kihallott róla. Szárdisz. Filadelfia, Laodice, kis falvak voltak. A mai Törökország területén, ugye régi Ázsia provinciának nevezett római tartomány, kis falvak voltak. Miért választotta ki Jézus ezt a hét gyülekezetet? Miért választotta ki ezt a hét gyülekezetet? Azért, ugye Jézus intézhetett volna üzenetet mondjuk a jeruzsálemi, vagy az antiókiabeli, vagy nem tudom milyen keresztény közösségekhez is, de azért választotta Jézus ezt a hét gyülekezetet, mert egyrészt ténylegesen ennek a hét gyülekezetnek az állapota az szemléletes volt, és tanításokat tartalmazott más gyülekezetekre nézve is. De főképpen azért, nem tudom, hogy valakinek megütötte a fülét, kétszer előfordul ebben az első fejezetben, hogy írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát a hét levél szólt hét keresztény közösségnek János korában, amik voltak, amik vannak, de rajtuk keresztül szól az egyház történet hét keresztény időszakának. Az egyház történetet, az elmúlt 2000 évet ez az első sorozat hét időszakra bontja fel. És ebből a hét levélből, ha valaki ezt tisztességesen tanulmányozza, ezt a hét levelet, akkor föltétlenül azonosítania kell, hogy az első, az efézusi levél, az az ős kereszténységnek a bemutatása. A második, a szmirnai levél, ez az üldözések egyházának a bemutatása. Tehát azt mondhatnám, hogy az első levél az első század végéig terjedő kijelentés. A második levél a második századtól a negyedik század elejéig tartó keresztény időszakot világítja meg. Tehát mondom, írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát ez egy kettős profécia, így nevezzük, kettős profécia. Jézus beszél hét keresztény közösségnek az első században, amikor János apostol élt, de rajtuk keresztül bevilágítja a kereszténység történetét is. Például itt a második levélben még egy idői profécia is van, lesz 10 napig való nyomorúságotok. Ugye a proféciákban, hogy megszoktuk, a napok mindig éveket jelentenek, tehát itt ennek a levélnek a végén egy 10 éves, rettenetes nagy nyomorúságot jövendől Jézus, ami be is következett, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az őskeresztény kor után a római államhatalom részéről iszonyatos üldözéseket kezdtek el, és ezek az üldözések Décius császár idején is tetőztek a 3. század közepén, de amikor leginkább tetőztek, ez Dioklécianus császársága volt, 303-tól 313-ig, amikor nem csak megölhették a keresztényeket, hanem éppen az adott vérszemet a gyilkosaiknak, hogy a vagyonukra is rátehették a kezüket. Akkor már könnyebb ölni valakinek, ha a megölt ember vagyonát is magáénak tudhatja. Ez egy rettenetes időszak volt, ez például a második levélben Jézus jelzi, lesz 10 napig való nyomorúságotok, de semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Csodálatos részek vannak ezekben a levelekben, mai előadásban nyilván ezekből csak morzsákat tudok a kedves hallgatók elé hozni, mert az egész látomássorozatot akarom bemutatni. A harmadik levélben megelevenedik az az időszak, ami az üldözések után következett. Hát ha valaki jól akarja érteni a történelmet, az figyeljen a történelmi fordulatokra és a történelmi korszakváltásokra. Itt egy korszakváltás volt a IV. Század elé. Milyen korszakváltás? Hogy addig a kereszténységet üldözték tűzzel, vassal, de nem sikerült 300 év alatt se kiirtani. Itt egy nagyon nagy váltás következett be. 313-ban az új császár, Nagy Konstantin, nemhogy beszüntette az üldözéseket, ennél még többet is tett, visszaadatta a keresztényeknek az elkobzott vagyonukat, kiadta a milánói türelmi rendeletet, és tulajdonképpen a 325-ös níciai zsinaton a kereszténységet elindította a birodalmi vallás, az államvallás útján, ami már a 380-as években új császárok idején meg is valósult, hogy az üldözött vallásból a római hatalom jobb keze lett, és csakhamar üldöző vallássá vált. Ez egy óriási fordulat volt. Az addig semmi hatalmat nem birtokló kereszténységet Nagy Konstantin megkísértette azzal, hogy fölajánlott pénzt és hatalmat, hogy a római államhatalommal együtt vezesse a birodalmat. Ez az az időszak, amikor a politika és a vallás összekapcsolódik, és a kereszténység történelmének mind a mai napig leggyászosabb korszakfordulata. Tulajdonképp amit most látunk a mi korunkban, amikor újra megerősödnek ezek a vallás-politikai összeszövődések, és keresztény egyházak két kézzel kapnak politikai szereplések, és hát politikától kapott pénz után, mindez a Nagy Konstantinuszi korba ereszti a gyökerét. Ennek tehát mintegy 1600 éves előtörténete van, amit most is látunk, és amit ismétel a történelem. Ezután a 4. és 6. században megtörtént fordulat után, amit a pergámumi levél jelez, tehát Efézus, Szmirna, pergámumi levél jelez, a 6. századtól elkezdődik egy nagyon hosszú időszak, bizonyos értelemben a 15., de bizonyos értelemben még egészen a 18. századig tart ez az időszak, rettenetesen hosszú időszak, tetszenek látni, ez legkevesebb 13 évszázad, de inkább 14-15 évszázad, amikor ennek a hatalmi korszakfordulós berendezkedésnek a következményeit mutatja be Jézus Krisztus, a kereszténységnek a középkori teljes teljes eltorzulását, amit a tiatírai levélben közöl, egy igen-igen hosszú időszak, és ezzel a négy levéllel tulajdonképpen egy hatalmas drámát látunk, azt a drámát, hogy a kereszténységet először frontálisan üldözik, tűzzel, vassal üldözik, nem sikerül megtörni, itt viszont ámítással és csalással késztetik valamire, és itt viszont hosszú időre szinte megbénul a kereszténység missziója, egyáltalán a kereszténység belső élete is összezavarodik, kétféle kereszténység alakul ki, egy hatalmi kereszténység, ami évszázadokra uralja a történelem színpadát, és egy üldözött kereszténység, amit hol eretnekségnek neveznek, hol szektának neveznek, hol pedig mágiára küldik az embereket, hol pedig kerékbe törik őket. Ez egy félelmetes időszak. Hogy mennyire így van ez, majd látni fogjuk két hét múlva a hét pecsétes könyv felnyitásánál, ami a jézusi látomások közül a legegyszerűbben azonosítható, mert a hét pecsétes könyv felnyitásakor az első látomás, ott már egy külön látomás fog kijönni, hogy Jézus felbontja az első pecsétet, ez a fehér lovasról szóló látomás lesz. Amikor a második pecsétet felbontja, ez a vörös lovasról szóló látomás. Amikor a harmadik pecsétet felbontja, a fekete lovas jön elő, a negyedik pecsétnél pedig egy halott sárga lovas. Tehát fehér, vörös, fekete, halott sárga. Ugyanaz, mint a hét levél közül az első négy levél. Efézus, az őskereszténység megfelel a fehér színnek, a tisztaság, az őskeresztény kor legendás tisztasága színének. Az üldözések Szmirnája megfelel a tűzvörös színnek, ugye a vér színe és a vér kiontás színe. A bukás Pergámuma megfelel a fekete színnek, ami hát a bukásnak és a gyásznak a jelképe. És mi jön a bukás és a gyász után? Tiatíra, Tiatírának a halott sárga felel meg, mint amikor valaki meghal, eltemetik, elföldelik, és tulajdonképpen az ember feloszlik. Sárga, ugye? Tehát félelmetesen, egyszerűen mutatja be Jézus a történelmet, de rendkívüli mélységben, és az egyes profécia sorozatok egymást alátámasztják. Tehát ezért is mondtam, hogy aki Jelenések könyvét nem érti, ott komoly problémák vannak. Nem a Jelenések könyvében. Olvasás tekintetében, odafigyelés tekintetében, vagy éppen színvakságban. Tehát a Jelenések könyvét nagyon könnyű megérteni. Aki azt mondja, hogy a Jelenések könyve érthetetlen könyv, az vagy nem olvasta, vagy nem járt utána a dolgoknak komolyan, vagy nem akarja megérteni, sajnos még ilyennel is számolnunk kell. Jelenések könyve, mivel Jézus Krisztus adta, én nem tudok semmit sem a négy evangéliumban önök elé tárni, hogy Jézus Krisztus valamit is homályosan fogalmazott volna. Jézus nem azért jött a világra, hogy elhomályosítsa a dolgokat, hanem éppen azért jött a világra, hogy a homályos dolgokban is világosságot támaszon. Jézus nem azért adta a Jelenések könyvét, hogy összezavarjon bennünket, bizonytalanná tegyen bennünket, hanem éppen azért, hogy kiélesítse a tekintetünket, hogy lássuk valóságban az emberi fajunk történelmét, és főleg azt az időszakot, ahova meg fogunk érkezni. A tiatírai korszak végén azonban világosság dereng. A Biblia itt Jézus negyedik levelében közöl proféciát a reformációról. A középkor végén világosság fog gyulladni. A hosszú sötétség és elnyomás után a sok-sok előreformációs mozgalom következtében a valdensek, a lollardok, a husziták után a 16. század elején fellobban a nagy hitújításnak, a nagy reformációjának a világossága, fáklyája, és az ember a negyedik levél végén egy kis lélegzetet tud venni, mert ugye eddig körülbelül, hogyha grafikusan kellene, vagy valami egyszerűen kellene ábrázolnom a dolgot, akkor azt mondhatnám, hogy a kereszténység valami nagyon magasan kezdődik, de már az első korszak végén hanyatlik alá. Isten megengedi az üldözéseket, az üldözések hatására felível, de aztán utána jön a nagy fordulat, a konstantinuszi fordulat, és egy nagyon hosszú mélyrepülés, hogy szokták mondani a kereszténység története, de a középkor végén megint jön fölfelé, és most jön az ötödik levele Jézusnak, amely azt mondja el, hogy a nagy reformáció után, ahogy a reformáció a 16. században elkezdődik, és egy hatalmas nagy felével is, a reformáció után viszont nem váltja be a reformációt az azutáni időszak, amit a protestantizmus időszakának nevezhetünk. Az ötödik levél, a Sardiszi levél, a történelmi protestantizmusnak a bírálata és kritikája, amelyről azt kell, hogy elmondjuk, hogy az egyik legszomorúbb levél. Jézus Krisztusnak komolyabb feddése van a protestantizmussal szemben, mint a középkori katolicizmussal szemben. A középkorban a keresztények elnyomatásban éltek, nem is juthattak tulajdonképpen alapvető dolgokhoz, magához a Bibliához se juthattak. A reformáció visszaállította a Biblia tekintélyét. Európa fele protestáns lett a 16. század elején. Elindult a hitújítás, de az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Vagyis azt mondja Jézus Krisztus, hogy a reformáció után a protestantizmus története az ellanyhulás, a hitviták, a megalkuvások története, a politizálás története, nem vitték tovább a reformációt, megint megy lefelé a kereszténységnek az élete. De a hatodik levél, ugyanakkor a hét levélről szóló sorozatban a legcsodálatosabb levél, két levélben mondhatjuk azt, hogy semmiféle bírálat nincsen Jézus részéről, az egyik a szmirnai levél, a második pedig a filadelfiai levél. Ezekben a levelekben semmiféle bírálat nincsen. Ehhez csak egy nagyon rövid közbeékelést hadd fűzzek, mind a hét levél öt részre oszlik. Ha tetszenek olvasni ezt a hét levelet, mindegyik levélben öt rész különíthető el. Jézus a levelek elején mindig bemutatkozik, mindig másféleképpen mutatkozik be, jelezve, hogy a keresztények meg a kereszténység mindig mást felejt el Jézusból. Ugye annak kell bemutatkozni, akit elfelejtenek. Miért kell mindig bemutatkozni a Krisztusnak? Mert mindig valamit szem elől téveszt a keresztény meg a kereszténység is, ami pedig Jézusból és jézusi tanításokból következik. A második részben Jézus mindig a keresztény közösségnek a pozitív vonásait említi fel, tehát az elismerés hangján szól. Mind a hét levél második része az elismerés, de bocsánat, két levélben nincs elismerés. Hiányzik az elismerés az ötödik levélben, tennél a borzalmas hanyatlásnál, és hiányzik az elismerés az utolsó levélben, ami a mi történelmi korszakunkról szól. Sardisznál és Laodíciánál nincs elismerés. Jézus nem talál semmi jót ezekben a közösségekben, ezekben a korszakokban. A harmadik része a leveleknek a feddés. Jézus bemutatkozik, elismer, de az elismerés után a kritikáját is elmondja. Hiányzik a kritika itt, az üldözések kereszténységénél, Szmirnánál, és hiányzik a kritika itt, ahol most érkezünk, Filadelfiánál. Ami annyit jelent, hogy ezek a keresztény korszakok voltak Jézus szemében a kereszténység mércéjét leginkább betöltő korszakok. Ezekben a korszakokban volt a kereszténység annyira egységes, átütő, és valóban az evangélium tisztaságával élő, amit Jézus így örökít meg, hogy ezekben a levelekben semmiféle feddés és kritika nincsen. A negyedik részben Jézus felszólításokat fogalmaz meg, tehát gyönyörű a felépítése, mondom, mind a hét levélnek, mert ez az igazi emberi magatartás, amit itt Jézus itt is megtestesít, mindig mutatkozzunk be, mindig vegyük észre a jót, de annyira ne legyünk félénkek, bátortalanok, hogy a rosszat ne említsük meg, és annyira ne nyugodjunk bele a rosszba, hogy ne mondjuk a másik embernek vagy közösségeknek, hogy ki lehet jönni ebből a rosszból és meg lehet változni. Ez tehát a felszólítás, a negyedik rész, és az ötödik rész pedig az ígéretekből áll. A győzőknek való ígéretekből. Aki győz, megadom annak. Aki győz, annak nem árt a második halál. Aki győz, mind a hét levél végén ez, hogy aki győz, aki győz, aki győz. Erre azért hívnám fel a figyelmet, mert van olyan levél, például a második levél, a szmirnai levél, ami összesen négy versből áll. Olyan gyorsan végig szaladunk ezek, hogy észre se vettük, hogy már túl is jutottunk rajta. Nagyon oda kell figyelni Jézusnak minden egyes szavára, és én úgy tudom ezt ajánlani, hogy tényleg vegyük elő a Jelenések könyve első három fejezetét, tudatosítsuk, hogy a keresztény egyháztörténet a Biblián belül itt van, két fejezetben, ugye van az első fejezet a bevezető látomás, a második és harmadik fejezetben, tehát két oldalon benne van az egész keresztény egyháztörténet 2000 éve. Hát akkor figyeljünk oda. És ha mindezt látjuk, és most megint fölfelé kell vinnem nagyon a grafikont, mert itt ebben a hatodik levélben, ahol mondom nincsen feddés, csak elismerés, Filadelfia időszakában, a legmagasabbra hatol a kereszténység története, ez a 19. század eleje. Érdekes különben, hogy erről nem nagyon sokat tanítottak velünk, meg mi sem nagyon sokat tudunk, hogy a 19. század elejé, tehát 1800-as évek elejé kereszténység mitől volt olyan nagy? Ez kiderül a hét levélből, és kiderül ebből a könyvből, amely persze bőséges dokumentumokkal támasztja alá Jézusnak a kijelentéseit. De a szomorú az, hogyha a kereszténység ilyen magasan volt a 19. század első felében, még azt mondanám, még második harmadában is, mi okozta az, hogy elkezdődik egy torzulás, és soha nem látott mélységbe, körülbelül itt vagyunk most a Jézusi értékelés szerint, azzal a kitétellel, hogy a történelem végén, a történelem legvégén viszont az igazi kereszténység soha nem látott magasságukba fog érni. De jelen pillanatban még jelenlegi állapot ez, ahol most tanyázik a világ, és benne a kereszténység. Tehát Jézusnak ez a hét levele, még egyszer hadd mondjam, első megközelítésben szólt hét városnak, hét város keresztény közösségének, második megközelítésében pedig ezeken keresztül, mint az egész történelmünket végigpásztázza az elmúlt 2000 évet, és ezt Jézus szövegszerűen is jelzi. Tehát ezért mondja János apostolnak, ezért van benne ez a bizonyos első fejezetben a 19. vers, írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát Jelenések könyvét csak egyféleképpen lehet értelmezni, úgy, ahogy Jézus elébünk állítja, hogy értelmezzük. Ez itt egy kettős profécia. Szólt elsőrenden hét kis-ázsiai keresztény közösségnek, szól másodrenden a történelem hét szakaszának, a történelem országútján, ugyanúgy, mint ezen az országúton így helyezkedtek el egymás után, ezek a városok és közösségek a történelemben is egymás után így jönnek a keresztény korszakok. Ez, mondom, két oldalon benne van 2000 év keresztény egyház története. No de nézzük ezután, amit János apostol följegyez, ami bennünket a látomás tekintetében a leginkább érdekel. Amikor János apostol kapja ezt a megbízatást, hogy ennek a hét gyülekezetnek írja meg, küldje el, megfordul, és ahogy megfordul, látja a látomás formájában Jézust. Tehát nem Jézus volt ott valóságban, hanem ugyanolyan, mint hogy én azt mondanám, hogy megfordulok, és ott a falon megjelenik valamilyen filmvászon, vagy nyilván ott nem Pátmos szigetén nem így jelent meg, hanem valami látomás formában, amit nagyon nehéz megragadnunk, megmagyaráznunk, de képek jelentek meg, illetve most egy személy jelent meg János apostol előtt, fehér ruhába volt öltözve, haja olyan, mint a gyapjú, mint a hó, szemei olyanok, mint a tűzláng, tehát a tisztaságnak, a szeretetnek, az igazságosságnak az átható nézése, a lábai hasonlók az izzófényű érszhez, tehát valami hallatlan tisztaság, nyugalom, világosság, békesség sugárzik Jézusból, de a három jelképre hadd hívjam fel a figyelmet. Mert Jézus többször megjelenik így a Bibliában. Megjelent így Dánielnél, megjelent így Ezékielnél, az Ószövetségben többször van ilyen látomásban az emberfia megjelenése. Amit ez a látomás hozzáad, hogy így soha nem jelent meg Jézus. Vessük fel a kérdést, miért jár kell, peripateo a görögben az annyit jelent, hogy körbejár. Miért jár kell a hét gyertyatartó között? Mit jelképez az a gyertyatartó? És állandóan jár kell a gyertyatartó között, és vizsgálja a gyertyatartóknak az állapotát, hogy tudnék, hogy világítanak-e, hogy a gyertyatartók a maguk feladatát betöltik-e. Miért van a jobb kezében hét csillag? És ami a legkülönösebb, miért jön ki a szájából két élő éles kard? Hát ezt kell megfigyelnünk, ezt kell megértenünk, a jelképeket azonosítani kell. Hát induljunk neki, ne ijedjünk meg, nem Ady Endre költészetébe kell a jelképeket azonosítani, sokszor szoktam mondani, hogy a fekete zongorát még máig se tudták azonosítani. Nem tudjuk. Mi az az Ady fekete zongorás? Sors, a halál, a narkotikum, vagy az élet, vagy egyáltalán. Vagy tudta-e Ady is, hogy mit ér, vagy nem tudta? A Bibliában a jelképeket mindig, valahol mindig azonosítják a bibliai iratok. Tehát olyan bibliai jelkép nincs, amit a Biblia nem azonosítana. Szeretettel mindenkit kérhetünk, ne mi magunk azonosítsuk a jelképeket, hogy úgy mondjam hasraütéses alapon, hogy szerintem ez. Vörös fenevad Szovjetunió. Ezt ne csináljuk. Ugye sokan csinálták, most már nem csinálják, mert nincs Szovjetunió. Van más hatalom, de azt meg senki nem azonosítja, pedig Jelenések könyve 12. fejezetében az Egyesült Államok és a 13. fejezetében az Egyesült Államok eltorzulását. Pontosan elébünk állítja a Biblia. Jelenések könyve 12. fejezetében, 13. fejezetében. Vagy az iszlám. Az iszlámról a Jelenések könyve a 9. fejezetben beszél, összesen 3 idői proféciát is mellékel az iszlámról, de hát ki gondolkozik el, ki kérdezi meg, hogy talán a jóisten is látta előre a történelmet. Most nagyon okos az emberiség, nagyon tudós emberek beszélnek a tömegeknek. Én nem hallottam ilyesmit még, hogy emberek azt mondták, hogy kérem szépen, hát ha van Isten, és Isten látja előre a jövőt, mert hát Istennek ez tulajdonsága, az előrelátás, a jövőbelátás, hát meg kellene kérdezni a Bibliát is, hogy mondjuk most a Biblia mit szól a mostani háborús helyzetről, vagy válsághelyzetről, vagy az emberiségnek ezekről a kríziseiről. A Bibliának ezekről mélységes mondani valója van, majd eljutunk odáig is, és külön előadásban szeretnék majd szólni, hogy meg is van hirdetve a programunkon, hogy a Biblia mit tanít a globalizációról például, éppen Jelenések könyve is a legrészletesebb tárgykörben, mit tanít az ökológiai leépülésről, mit tanít az ökumenizmusról. Tehát ezek a Jelenések könyvében messze menően meg vannak világítva, hát minden esetre sokkal jobban, mint ma össze vannak zagyválva és el vannak homályosítva. Ahhoz képest a Jelenések könyve valóban az alagútnak a legvége, és ha valaki elér a Jelenések könyve megismeréséhez, akkor kint érezheti magát az alagútból. A gyertyatartó a Bibliának egyik legnagyobb jelképe. Én csak a legfontosabb részt írtam ide, a hegyi beszédben maga Jézus Krisztus azonosította a gyertyatartó jelképét, de ugye tudjuk, hogy az Ószövetségben is a bizonyos hétkarú gyertyatartó a menóra, Mózes 2., 3., 4., 5. könyvében oly sokat szerepel, és azonosítása megvan János evangélium a 6., 8. fejezetében, amikor Jézus önmagáról, mint a világ világosságáról beszélt. Tehát maga a világosság, meg a gyertyatartó a Bibliának nagyon sokszor előforduló jelképe, de most én a legnyilvánvalóbb azonosítást szeretném önöknek idézni. Mit is mondott Jézus a hegyi beszédben? Azt mondta Jézus, hogy nem rejtethetik el véka alá a gyertyatartó és a gyertya. Ki kell tenni a ház ablakába. Úgy fényjék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A gyertyatartó jelképe az igazi hívő embereknek és az igazi hívő közösségeknek a jelképe. Mert ez a világ csak akkor lát világosságot, ha vannak olyan emberek, akik az élet rendeltetése szerint élnek, akik nem pusztítják a másik ember életét, hanem segítik. Az igazán hívő emberek, meg az igazán hívő közösségek ezek, akik világosságot nyújtanak a nagy sötétségben. És Jézus világosan mondta, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. De egyébként az azonosítás itt van a 20. versben is, az első fejezet 20. versében, amely 7 gyertyatartót láttál, az 7 gyülekezet. Tehát itt még nem is kell olyan messzire elmennünk, de azért elmentem Máté 5-ig, hogy azért alátámasztam, hogy még más helyeken is azonosítja. De itt az első fejezet 20. verse azt mondja, hogy a 7 gyertyatartó, amit láttál, az 7 gyülekezet. Tehát Mit fejez ki az, hogy Jézus 7 gyertyatartó között jár kell? Ez azt fejezi ki, hogy Jézusnak a történelemben mindig is voltak igazán hívő közösségei. Jézusnak a történelemben szakadatlanul, folyamatosan voltak hívő közösségei, a történelmünkben a láng soha nem hunyt ki. A történelmünk eddig azért nem burkolózott soha teljes sötétségbe, mert Krisztus mindig tudott támasztani egyes embereket, de közösségeket is, akik vitték tovább az evangélium üzenetét, és ennek a világnak bemutatták azt, hogy ki az Isten, mik az Isten törvénye, és hogyan is kell élni ezen a világon. Ez egy hatalmas dolog, mert sokszor az emberek azt mondják, hogy voltak keresztény közösségek, meg ma is vannak, hát hol van? Hol van? Hát ha valaki elolvassa a 7 levelet, pontosan tudja azonosítani, hogy ezek mely közösségek. Én itt csak a korszakokat rajzoltam fel önöknek, hogy első század, második, negyedik, stb. Nem írtam ki a közösségeket. Nem is szándékozom ezt most sem megtenni, a könyv megteszi például, mert meg lehet tenni. Hogy az őskereszténység, hogy az üldöztetések egyháza, hogy a valdens kereszténység, hogy a lollard kereszténység. Minden korban meg lehet találni azokat a keresztény közösségeket, amelyek a Bibliából merítve világosságot mutattak az emberiségnek. Ezeket meg lehet találni, és ezeket meg is találhatjuk, hogyha a 7 levélben részletesen elmerülünk. Továbbá kifejezi az, hogy Jézus a 7 gyertyatartó között jár kell, ami Jézusnak egyik legnagyobb ígérete volt, Máté evangéliuma utolsó versében, a 28. fejezet 19.-20. versei között mondta el Jézus a nagy missziós parancsolatát. Jézus azt mondta, hogy a kereszténység azzal egyenlő, hogy menjetek széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, tanítsátok meg mindazokra a parancsolatokra, amiket én tanítottam néktek, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, nyilván felnőttként megértetve vele a tanításokat, és akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez a bevezető látomás ezt fejezi ki. Jézus ma is itt van. Jézus velünk van a világ végezetéig. Jézus ezt az ígéretet adja, hogy ahol az ő missziós parancsolatának megfelelően élnek, ott Jézus ott van. A Szentlélek által, a Biblia által, és a mennyből jövő Istentől megerősített, az Atyától megerősített gondviselése által. Tehát, hogy Jézus Krisztus az egyház feje. Az egyháznak nincs emberi feje, mert nem is lehet. Ne embereket kövessünk, és ne emberi tekintélyeket kövessünk. Jézus Krisztus az egyház feje. Hogy most nincs itt látható formában, ez egy más kérdés, de azt mondta Jézus, hogy jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha itt maradnék látható formában, akkor csak egy meghatározott embercsoport férkőzne hozzám, de én minden egyes követőmhöz egyaránt közel akarok maradni, és a Szentlélek által én kapcsolatot tartok minden egyes hívő emberrel, aki hozzám fordul, aki bűnbocsánatért hozzám fordul, aki hozzám imádkozik, aki hiszi a tanításaimat és szavaimat, azzal vele vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez egy nagyon hangsúlyos kijelentés. Minden nap a világ végezetéig. Körülbelül így képzeljük el, mint hogyha valaki a 7 gyertyatartó között jár kell, úgy van jelen Jézus is minden igaz hívő keresztény és keresztény közösség életében. Az első levélből például az is kiderül, hogy Jézus mit tesz akkor, hogyha egy gyertyatartó lángja nem úgy ég, ahogy égni kellene. Önök mit tesznek akkor? Azt mondja Jézus, hogy meg foglak rázni. Hát ha alább hagy a láng, valami piszok ment ott bele ugye a szerkezetbe, ugye Jézus nagyon sokszor megrázta ezeket a gyertyatartókat. Itt is volt egy nagy megrázás, azért mondja az első levélben, hogy már az őskeresztény korban bizonyos hajszálrepedések mutatkoztak a kereszténység épületének a falán, már nem volt meg az az első szeretet, az a panaszom ellenet, hogy az első szeretetet elhagytad, mondja az első levélben, és Jézus megengedte ezeket az iszonyatos üldözéseket, és az üldözések közben magukra találtak a keresztények és a keresztény közösségek. Ennyit jelent például a gyertyatartó megrázása. Ne ijedjünk meg, hogyha valami nehézség, nyomorúság, vagy éppen üldözés éri a kereszténységet, abból az igazi keresztények mindig tanulnak, és mindig jobbak lesznek. Ugye a nagy veszély a kereszténység történetére nem az, amikor Jézus engedi a gyertyatartók megrázását, vagy amikor maga rázza meg a gyertyatartót, hanem az, amikor ugye a világi hatalom, a politikai hatalom a kereszténységnek pénzt és hatalmat ígér. Az a nagy veszély. Tehát a gyertyatartó jelképe röviden szólva ennyi. Mit jelent a másik jelkép, hogy Jézus a jobb kezé, jobb tenyerén 7 csillagot hordoz? Itt is azonosítja az első fejezet 20. verse, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala. Ugye az angyal szó a görög angelos szóból származik, ami szó szerint annyit jelent, hogy követ küldött. Tehát így is lehetett, sőt így kellett volna inkább lefordítani, hogy a 7 csillag a 7 gyülekezet követe, a 7 gyülekezet küldötte. Mit fejez ki ez a csillag? A csillag a Bibliának egyik legtöbb értelműbb jelképe. Ennek a jelképnek nagyon sok vonatkozása van. Van egy olyan sorozatunk, azt hiszem a Benczúr utcában tartottuk 1-2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, éppen én beszéltem róla, hogy csak erről a jelképről egy előadás szólt. Miért? Mert a csillag először is Jézusnak a jelképe. Jelenések 22. fejezete szerint én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Ugye? Tehát Jézus jelképe a csillag, mert ugye a hajnali csillag, vagy Vénusz, vagy esthajnal csillag az első, ami feljön itt az északi égövön a tavaszi nyári égbolton, az első csillag, ami mutatja az irányt, mutatta régen a pásztoroknak is az irányt. Tehát Jézus az, akihez mérhetjük az életünket, aki a mi életünk mértéke. Ezért Jézus jelképe a csillag. Ugyanakkor azt olvassuk Dániel könyve 12. fejezetében, vagy a Filippi levél 2. fejezetében, hogy Krisztus követői is csillagoknak nevezi a Biblia. Ugye Krisztus követői is olyanok, hogy úgy fényjetek, mint a csillagok, ez elvetemült és gonosz nemzetség közepett. De nagyon egyszerű ez a jelképi azonosítás, mert ha Jézus csillag, aki követi Jézust, tulajdonképpen azt is csillagnak nevezi a Biblia, ugyanaz, mint Jézus bárány, ugye Jézus bárány, ima az Istennek ama báránya, de mit mondott Jézus? Elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ott is a bárány Krisztusnak is a jelképe, meg a követőinek is a jelképe. Ezek úgynevezett kettős jelképek, nem csak egy személyre vonatkoznak, hanem többre is, de értelemszerűen. De a csillag más valakiknek is a jelképe. Mert Ézsajás könyve 14. fejezetében látjuk a csillagjelkép 3. előfordulását. Miképp estél le az égről fényes hajnal csillag fia, aki seregeken tapostál. A csillag Sátánnak is a jelképe. Miért? Azért, mert ez világítja meg azt a proféciát, hogy már a földünk teremtése előtt Sátán kit irigyelt meg, kinek a helyébe akart állani, Krisztus helyébe akart állani. Ezért Sátánnak is jelképe a csillag, de a hulló csillag. Miként estél le az égből fényes hajnal csillag? Ez a leeső, ez a hulló csillag. És a hulló csillag értelemszerűen nem csak Sátán jelképe, hanem a Sátántól ihletett démoni történelmi személyiségek jelképe is. A Jelenések könyvében 2 démoni történelmi személyiséggel fogunk találkozni, a hunok Attilájával, és Mohameddel, az iszlám megalapítójával. Attiláról a Jelenések könyve 8., Mohamedről a Jelenések könyve 9. fejezetben értesülünk, mint hullócsillag mutatja meg. Az egyik hullócsillag a folyóvizek mellé esik, ahol a hunok nagyon szerettek előre vonulni, hiszen lovas nép voltak, és Mohamed hullócsillaga, hogy a mélység útját fölszabadítja, óriási füstfelhő és sáskák jönnek ki, és Európára ráözönlenek délkeleti irányból. Teljesen egyértelmű azonosítások lesznek, hogy vannak a történelemben olyan démoni személyiségek, akik összetudják fogni a népeket, néptörzseket, és különös gonoszságokat tudnak előidézni a történelemben. Itt teljesen nyilvánvaló, hogy a 4 dolog közül, amit most önöknek elmondtam, hogy melyik alkalmazható arra, amit Jézus itt tart a kezében, hiszen mondja az első fejezet 20. verse, hogy a 7 csillag a 7 gyülekezet követe küldötte. Tehát itt a sorrendben második csillag azonosítása helyén való, vagyis Jézus Krisztus jár kell a keresztény közösségei között, és különösen közvetlen kapcsolatot tart fenn a kereszténység lelki vezetőivel, nem politikai vezetőivel. nem hierarchikus vezetőivel, hanem a kereszténységnek a lelki vezetőivel. Ilyen lelki vezető volt ugye Luther Márton, vagy Calvin, vagy Wesley, vagy a többiek. Nagyon sok nagy keresztény lelki vezetőt tudunk felemlíteni a történelmből, akik nagyon közel voltak Krisztushoz, mert szerették Krisztust, és Krisztus beszédeit tartották mértéknek, és életük és közösségük meghatározó elvének. Ennyit mondjuk a csillag jelképekről, amelyek között most látjuk, hogy a csillag nyilván nem Jézus jelképe itt, nem is Sátán jelképe, nem is a démoni személyiségek jelképe, hanem a Krisztushoz rendkívül közel álló, a Krisztust leginkább követő hívő emberek jelképe. Ezeket olyan közel tartja Jézus maga előtt, mint ahogy szoktuk mondani, hogy a tenyeremet úgy ismerem, mint a tenyeremet. Azért van ugye a tenyerében. A Bibliában általános jelkép már Ézsajás könyvétől mondja, hogy a markaimba metszettelek téged. Tehát az Isten mindenkit így ismer, mint hogy ránézzünk a tenyerünkről, hogy igen, ez a mi tenyerünk. Az Isten mindenkit úgy ismer, mintha egyedül ő élne ezen a világon. A harmadik jelkép a legkülönösebb. De itt se lesz semmi probléma a harmadik jelképnél, mert a harmadik jelképet szó szerint három bibliai könyv is azonosítja. Egyrészt maga Jézus Máté evangélium a 10. fejezete szerint, utána a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versében, Pál apostol, és az Efézusi levél 6. fejezet 7. versében. Röviden írtam le, mert a térképtől nem volt helyem, tehát ha a fejezetet föltetszenek lapozni, mindenki megtalálja. Nagyon érdekes dolog, hogy a kard tehát nem Jézus kezében van. Kardot általában kézben szoktak tartani. Miért a szájából jön ki? Ez furcsa. Kard a szájban? Ez csak abból érthető, hogyha a két élő éles kard jelképét azonosítjuk. A két élő éles kard a Bibliában mindig az Isten beszédét jelképezi. Mert az Isten beszéde hasonló a két élő éles kardhoz, mely elhat a szívnek és léleknek megoszlásáig, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív rejtett indulatait, mondja Pál apostol. Fogjátok kézbe a lélek kardját, mely az Isten beszéde, mondja az Efézusi levélben. Jézus azt mondja, ne gondoljátok azt, hogy békességet jöttem hozni a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem azért, hogy fegyvert, kardot. Sokan nem értik ezt a mondást, hogy a békés Jézus, a szeretet Jézus, hogy mondhatott ilyet, hogy ő hát kardot jött hozni a földre. Igen, kedves hallgatók, a békesség csak akkor fog bennünk megteremtődni, csak akkor leszünk szeretetteljes és békés emberek, miután az igének a két élő éles kardja rendet teremtett bennünk. Elválasztotta, ami rossz és ami jó. Tudjuk, hogy mi ellen kell küzdenünk a természetünkben, mire kell törekednünk az Isten tanítása szerint. Csak akkor tudunk mi emberi életet élni, ha világosan látjuk, hogy ki az ellenségünk, meg mi a célunk, mit kell legyőznünk és mit kell követnünk. Ehhez kell egy fájdalmas operáció. Aki azt mondja, hogy neki nem kell ez az operáció, aki meg akarja tartani az életét, el fogja veszíteni azt. De aki elveszíti az életét, én érettem, meg fogja találni és tartani azt. Aki azt mondja, hogy Istenem, én szívesen hallgatom a te beszédedet, akkor is, ha a te beszéded leleplez engem, ha a Bibliából, ha olvasom a történeteket, a kijelentéseket, érzem, hogy itt rólam van szó, és én lennék ez a sötét ember? Én vagyok ez az önző ember? Én vagyok az, aki az Istent is képes volt keresztre feszíteni? Mert ha az ösztöneinknek és indulatainknak engedünk, akkor mi vagyunk azok a Krisztus és Isten gyilkosok, akik egykor is ott voltak Jézus környezetében. Ma, ha eljönne Krisztus, ma is ugyanezt tennénk vele, hogyha mi ezt elfogadjuk a Bibliából. A Biblia arról beszél, hogy sajnos mi emberek nagyon messze eltávolodtunk Istentől. Nagyon messze eltávolodtunk a szeretet forrásától. Nem is látjuk, hogy hol vagyunk. Olyanok vagyunk, mint a tévejgő lyú, olyanok vagyunk, mint az elgurult drachma, és olyanok vagyunk, mint a tékozzó fiú. Utánunk kell jönni a pásztornak, ki kell seperni a házat az asszonynak, és minden este a tékozzó fiú édesapja is kimegy, hogy várja a faluja határán, hogy mikor jön meg a fia. Az Isten kezdeményez, és az Isten kezdeményezése irántunk abban nyilvánul meg, hogy Istennek van szava hozzánk. És aki élt ebben a történelemben, és közel került az Isten szavához, az magához az Istenhez került közel. És aki elfogadta az Isten szavát, az magát az Istent fogadta be az életébe. És aki befogadta az Istent, annak az Isten új életet tud adni. Ezért van Jézusnak a szájában a két élő éles kard. Ezért mondja ez a látomáshoz, a bevezető látomáshoz, hogy ne várjuk azt, amit olyan sok ember ma vár a jó Istentől vagy Krisztustól, amikor azt mondják, hogy miért nem avatkozik be az Isten? Miért nem teremt itt rendet ebben a világban? Miért nem nyit ablakot a mennyben, mennyből, hogy eljöjjön ide is ezt a sok borzalmat megakadályozza, amit folyik a földön? Jézus világosan mondja, hogy ő minden nap velünk van a történelem végéig. Jézus világosan mondja, hogy a Szentlélek által itt van, és a két élő éles kard által is itt van, mert ahol megszólaltatják Jézus beszédeit, ott a Jézus beszédei ugyanazt elvégzik az emberekben, mint hogyha Jézus itt lenne. Csak ha Jézus itt lenne, mondom, csak egy meghatározott közösségbe tudna elvégezni. Jézus nincs itt, de a beszéd által mindenkihez utat tud találni. Ahol megszólaltatják Krisztus beszédeit, ahol befogadják Krisztus beszédét. Persze ez egy éles, ez a két éles kard. Van ennek fájdalmas része, rájönni a bűneinkre, vagy rájönni arra, hogy nem olyanok vagyunk, mint ahogy addig elgondoltunk magunkat. Hát ez őszintén szólva, ez fájdalmas, és ez egy keserű dolog. De aki nem vállalja a keserűséget, az nem fogja megízlelni az édességet. Aki nem engedi be a világosságot, az nem fog eljutni a világosságba. Aki nem engedi be az igazságot, az nem fog igaz ember lenni. A két élő éles kard által van jelen Krisztus a keresztények életében, és senki ne is kérje azt, hogy Jézus közbeavatkozzék. Jézus a halála és feltámadása után a mennybe ment, és legközelebb itt fog megjelenni. Itt, ahova kérdőjelet írtam, nem tudjuk a napot és az órát, de csak a történelem végén fog látható formában és személyesen úgy megjelenni, hogy Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus magáról el is mondta, hogy akkor viszont minden szem meglátja őt. Minden szem meglátja őt. És ahogy ellátszik a villámlás napkelettől napnyugatig, úgy fog sírni a föld minden nemzetsége. Akik elfogadták a két éles kardot, az örömtől fognak sírni, mert ők megváltoztak, és méltók lehettek az örök életre. Akik nem fogadták el a két éles kardot, és azt mondták, hogy nekünk ez nem kell, Biblia nekünk nem kell, Isten gyógyító ereje nem kell, Isten segítsége nem kell, azok viszont attól fognak sírni, hogy most már nem tudják visszahozni a múltat, nem tudnak megváltozni, alkalmatlanokká váltak az örök életre. Ez a sírás kétféle sírás lesz, amikor Jézus eljön, az öröm sírása és a tehetetlen vergődés, a visszavonhatatlan, a jóvá tehetetlen rossz választásoknak a sírása. Jézusnak ez a megjelenése teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogyha ezt a bevezető látomást megértjük, teljesen nyilvánvalóvá teszi a következő dolgokat. Miért nem avatkozott közbe Jézus akkor, amikor a keresztényeket üldözték? Miért hagyta már Nérónál, hogy lefejezzék Pált, keresztre feszítsék Pétert, forró aljjal teli üstbe dobják Jánost? Miért hagyta a második, harmadik, negyedik századig ezeket a rettenetes üldözéseket? Vagy miért hagyta Jézus ezt a 13 évszázadig tartó középkort, ahol embereket elítéltek, tűzes-vas próbának tettek alá, mágiára vitték őket, kerékbe törték, karóba húzták, nem tudom én, mit mutatott fel az emberiség a kegyetlen kérdéseinek meglehetősen gazdag tárházából. Miért hagyta ezt Jézus? Második korintusi levél végén van Pál apostolnak egy vallomása, hogy ő is nagy betegségbe esett, és kérte az Urat háromszor is, hogy gyógyítsa meg. Az Isten nem gyógyította meg. És akkor azt mondja a Pál apostol, hogy én megértettem, hogy mintha az Isten azt mondta volna nekem, hogy elég néked az én kegyelmem. Elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Tehát Isten nem avatkozik közbe, de az igéjében, a Bibliában ad megfelelő bátorítást, vigasztalást, erőt, hogy vert helyzetekben, emberhez méltatlan helyzetekben is úgy tudtak viszonyulni az igazán hívő keresztények, hogy sokszor a nyomorúságokban, üldözésekben és mágián jobban terjedt a kereszténység, mint annak híján, ahogy Tertullianus mondta a második, harmadik században, a keresztények vére magvetés lett. Kiontották a keresztények vérét, de a keresztények vére magvetés lett. Jézus ma sem avatkozik közben, ma is Kínában például nagyon sok keresztényt elítélnek, bebörtönöznek. Arab államokban bizonyos ilyen fundamentalista, vagy ahol az államvallás az iszlám, mint Iraktól Marokkóig, vagy Algériáig, aki keresztény lesz és bevallja, nemes egyszerűséggel kivégzik. Nem avatkozik közben Jézus Krisztus. De erőt ad ahhoz a két élő éles kard által, hogy azok az emberek, akik befogadták őt, ahogy mondja a János Evangélium első fejezete, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy az Isten fiaivá legyenek. És a kereszténység külső, látható segítség nélkül fog győzni. A kereszténységet nem úgy fogja támogatni Jézus, hogy megváltoztatja az életkörülményeket, hogy jobb lesz a történelem, nem, a történelem az egyre sötétebb. És Jézus maga is beszélt Máté Evangélium a 25. fejezetében, a tízszűz példázatában arról, hogy amikor az éjféli sötétség köszön be, úgy látom, hogy nem messze vagyunk már ettől, az éjféli sötétségtől. Akkor lesz majd a legnagyobb a világosság, közvetlenül az éjféli sötétség előtt, és Jézus Krisztus akkor fog megjelenni, amikor a világ a legmélyebb ponton van, de a legmélyebb pontról nagyon sok ember elfogadja majd azt a világosságot, aminél láthatja is, hogy mi a különbség a szurok sötét meg a napnál világosabb világosság között. Isten azért engedi ezt az egyház történelmet, engedte idáig, tulajdonképpen az egyház történet ilyen fölle-fölle, egy ilyen hullámzás története. A könyv is így mutatja be, van ebben is egy ilyen kis ábrázolás. A kereszténység történetében voltak felívelő időszakok, aztán nagyon hosszan mélypontra eső időszakok, megint felívelt, megint. Azt látjuk, hogy sajnos egy, maximum két nemzedéknél tovább nem tud tartósan ezzel a világon fennmaradni a kereszténység. Mindig jön az aláaknázás, mindig jön az elesés, mindig jön a bepiszkolódás. Ez is világossá teszi, hogy a kereszténység történetében eddig nagyon sok hívő keresztény volt, de tulajdonképpen a kereszténység történetében igazán hívő egyház, aki minden egyes tagjában megtisztult egyház, ez a pünkösd napján, illetve a pünkösdi események, tehát a Jézus mennybemenetele utáni 10. naptól előállt egyház, és a végső időkben, ami még előttünk álló időszak, tehát ez a két közösség lesz az, amit egyébként a fehér színnel jelképez a Biblia, nem csak itt, a második sorozatban, amire majd két hét múlva fogunk rátérni, hanem már Dániel könyve 12. fejezetében, amikor azt mondja, hogy megtisztulnak, megfehérednek sokan, és majd nagyobbá lesz a tudás. Ez az őskereszténység idején, illetve a mi időszakunkban beteljesedő profécia. Kedves hallgatók, ha így végig gondoljuk, és tényleg én távirat és stílusban, és csak nagyon általánosan foglalhattam ezt önöknek össze, hiszen itt egy egész sorozatot kell mindig bemutatni, részletekben nem tudok belemenni. Azt láthatjuk, hogy ez két oldalon a kereszténység teljes történelmét bemutatja, de ehhez kell ez a bevezető látomás, mert a bevezető látomás irányítja be a figyelmünket. Hogy Jézus Krisztus az egyház feje, nincs szükség embereket egyházfőnek kijelenteni, illetve tisztségbe iktatni. Jézus világosan mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jézus nem lehet helyettesíteni emberileg, erről már beszéltünk a sorozatunk keretén belül is. Jézus különösen sokat tud tenni az ő beszédét ismerő követei által, akik vezetnek keresztény közösségeket, de senki ember és senki, még hívő, nagyon hívő ember soha nem léphet a kétélű éles kard elébe. A kereszténység történetében a legnagyobb tekintély az Isten szavái. Amit az Isten mond, az így szól az Úr tekintélyénél nagyobb tekintély nincsen. Lehet valaki nagyon képzett, művelt, még hívő is, lelkileg is nagyon értékes keresztény ember, de ha bármiben is mást mond, mint a Biblia mond, hogyan is mondta Pál apostol önmagára nézve a Galata levélben, ha talán én mást mondanék, vagy mennyből jött angyal mást mondana, mint amit az ige mond, átok legyen. Az Isten beszéde elé ne tegyünk semmi mást. És ezért azok a keresztények, a nemes keresztények, és dicséretre méltó keresztények Krisztus előtt, akik hasonlítanak az apostolok cselekedetei 17. fejezetében megörökített, egy versben megörökített keresztényekhez, a béreabeli keresztényekhez. Itt a mai Görögországban van Bérea városa, nem messze Tesszalonikától. Ezeket a keresztényeket azért dicséri meg ott ez a bibliai könyv, mert Pál apostol hirdette nekik az igét, de miután Pál apostol távozott, nem azzal az emlékkel tértek nyugovóra, hogy itt volt előttünk egy nagyszabású igehirdető vagy evangelizátor, milyen okos ez a Pál, milyen nagy dolgokat mondott, hanem a béreabeliek naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek, ahogy Pál mondta. Számukra a legfőbb tekintély a két élő éles kard volt. Pál apostol igen nagy igehirdető volt. Amilyen rendszerben látta ő a bibliai tanításokat, és amilyen világosan kifejtette, ugye szeretnénk most is ilyen Pál apostolok környezetében élni. És Pál apostol mégis nem volt számukra olyan tekintély, egy eszköz volt, aki kinyitotta előttük a két élő éles kard világát, a Biblia világát, de a Tesszalonika belieknél nemesebb lelkűek voltak a Bérea beliek, mert naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak ezek. Kedves hallgatók, ezt kívánhatjuk mindannyiunk számára. A mi korunkban a Biblia már nem tiltott könyv, már nem a középkorban élünk, már itt lett a kezünkben a Biblia. De a Bibliát ki kell nyitni, olvasni kell, és nem is csak olvasni, mi volt itt a pontos kifejezés? Tudakozni. Tudakozni. Azt tudakozza a Bibliát, aki azt mondja, hogy most ez a problémám, vagy most a másik embernek ez a problémája, hozzám fordult. Ma a világnak az a problémája, hogy most a világ háborúra készül. Mi lesz ebből? Kérném szépen, ne reggeltől estig emberi véleményeket hallgassunk meg. Én nem mondom azt, hogy ne hallgassunk meg emberi véleményeket, de az emberek sokszor reggeltől estig kommentátorokat, politológusokat, történészeket, média embereket hallgatnak. Kinek jut eszébe az, hogy meg kellene hallgatni a jó Istent is? Kinek jut eszébe az, hogy Jézus Krisztusnak is van erről kijelentése? Ahogy Ézsaiás könyve 53. fejezet első versében olvassuk a szomorú, fájdalmas kijelentést. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Ki fordul az Isten felé? Ki tudakozza az Isten szavát? Vagy úgy gondoljuk, hogy az Isten bennünket homályban hagyott? Valamikor 2000 évvel ezelőtt még volt szava az Istennek, most meg már az Istennek nincs szava hozzánk? Istennek van szava hozzánk, meg is ígérte Jézus Krisztus, hogy segít meg is érteni a szavát. Ő jár a gyertyatartó között. Ő tart kezében embereket, akik által csillagfényű világosság árad másokra is. De miért áradhat? Mert az Isten beszéde élő és ható, és élesebb a két élő éles fegyvernél. Milyen boldog az az ember, aki tényleg az Isten szavából nyer bizonyosságot, hogy az életben mit kell tennie. Egy keresztény ember nagyobb választások előtt nem nélkülözheti az Isten szavának az imával és bőjtel való tanulmányozását. Amellett, hogy minden nap, Jézus így mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Isten szájából származik. De hogyha az életben a nagyobb döntéseknél, házasságoknál, továbbtanulásnál, munkánál, életcél váltásnál vagy változtatásnál, mennyire biztos dolog lenne, hogyha azt mondanánk, hogy most én akkor a Bibliából szeretném megtudni, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten tanácsa, hova akar vezetni az Isten. És most egy nagyon fortyogó történelemben élve, nagyon csodálkozom azon, hogy az emberek úgy lenézik és azt mondják, hogy hát a Biblia, mit várhatok a Bibliától? 2000 éve írták, emberek írták, mit adhat ez a Biblia? Nagyon lekicsinik az emberek a Bibliát, a szomorú az egészben az, hogy anélkül, hogy elolvasnák. Én sem ismertem a Bibliát, nem ismertem a bibliai proféciákat, de valahogy úgy voltam, mint az a bizonyos Sába királynője, aki elment Jeruzsálembe, és amikor bemutatta neki Salamon az országlásának a színhelyét, akkor a szeme szája elállt a csodálkozás, hogy mi mindent látott ott Salamon udvarában. Ha valaki előveszi a Bibliát és elkezdi olvasni, a szeme szája el fog állni attól. Igen, a Biblia beszél az iszlámról, de a Biblia beszél Amerikáról is. És a Biblia beszél arról, hogy ez a világ hova fog haladni. És a Biblia beszél arról, hogy te és te és te, egyes emberek hogyan tudnak kiemelkedni ebből a világból, mert ez a világ a tűz martaléka lesz. Ez a világ elpusztul. Ez a világ, mint a ruha, megavul és elpusztul, de aki az Isten beszédét követi, az megmarad örökké. Milyen egyszerű nyelven mondja a 37. Zsoltár. Kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Milyen egyszerű nyelven mondja ez a 37. Zsoltár 27. verse, milyen egyszerű nyelven mondja János első levelében is az ige, hogy a világ elmúlik, és annak ábrázata is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Az Isten akaratát a kétélő éles kardból tudjuk meg, és a kétélő éles kard készíti elő az ember lelkét arra, hogy befogadva az Isten akaratát, tényleg aszerint az akarat szerint is éljünk. Ennyi fér bele egy előadásba, és itt kell befejeznem, hogy majd két hét múlva annak a bizonyos sokat vitatott hét pecsétes könyvnek a felnyitását, és ott már belemegyek majd a látomásokba, azoknak a látomásoknak az azonosítását végezzük el. Köszönöm szépen a figyelmet!